Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek, hajtsuk meg fejünket fennállva és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük te néked, hogy húsvétot ünnepelni gyűlhettünk össze. Köszönjük, hogy visszaemlékezhetünk föltámadásodra, mely annak idején gyászos halálodra harmadnapon megtörtént. Köszönjük néked, hogy élsz, és köszönjük néked, hogy ha nem látunk is testi szemeinkkel, hihetünk, és bízhatunk abban, hogy amit el akarsz nekünk mondani, a Biblia által el tudod mondani, és abba is bízhatunk, hogy a mi imádságainkat is meghallgatod. Köszönjük néked, hogy tudhatjuk felőled, hogy ott ülsz az Atya Istennek a jobbján. Teljes dicsőségedben, néked adott ott minden hatalom menjen és földön. És köszönjük te néked, hogy onnan egyszer vissza fogsz jönni, és meg fogsz jelenni dicsőségben, angyalaiddal, feltámadott szentjeiddel. Köszönjük te néked, hogy visszajössz ítélni élőket és holtakat, de új eget és új földet is teremtesz, melyben igazság, békesség lakozik. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki minket ebbe az új világba el tudsz juttatni. Te vagy a megváltó, az üdvözítő. Segíts urunk bennünket, hogy ma is meghalljuk a te szavadat, és értsük meg, hogy az irántad való ti hitre hívsz minket, és ebben bátorítasz minket. Segíts, hogy fölfogjuk, hogy mekkora nagy dolog az, hogy mi veled járhatunk, veled élhetünk. És segíts, hogy ne nélküled töltsük a hétköznapjainkat, és az ünnepnapjainkat se, hanem te lehessél a középpontba, aki igazán boldoggá teszed mindazokat, akik benned hisznek. Kérünk, hogy legyél most is velünk, áld meg Isten tiszteletünket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Máté evangéliumának 27. és 28. verseiből, részeiből, a 27. rész 62. versétől a 28. rész 15. verséig. Leülve hallgassátok meg az írást. Tehát Máté evangélium a 27. részében a 62. verstől olvasom. Másnap pedig, mely péntek után következik, egybe gyűltek a főpapok és a farizeusok Pilátushoz, ezt mondván: Uram, emlékezünk, hogy az a hitető még életében azt mondta, harmadnapra föltámadok. Parancsold meg azért, hogy őrizték a sírt harmadnapig, nehogy az ő tanítványai odamenve éjjel ellopják, és azt mondják a népnek, feltámadt a halálból. És az utolsó hitetés gonoszabb legyen az elsőnél. Pilátus pedig mondta nékik, van őrségetek, menjetek, őriztessétek, amint tudjátok. Ők pedig elmenvén a sírt őrizet alá helyezték, lepecsételvén a követ az őrséggel. A szombat végén pedig a hét első napjára viradólag kiment Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földindulás lőn, mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből és oda menvén elhengeríté a követ a sír szájáról és rájut arra. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök pedig a tőle való féltökben megrettenének és olyanokká lőnek, mint a holtak. Az angyal pedig megszólalván mondta az asszonyoknak, ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincs itt, mert feltámadott, amint megmondta volt. Gyertek, lássátok a helyet, ahol feküdt az Úr. És menjetek gyorsan, és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadt a halálból, és íme előttetek megy Galileába. Íme megmondtam néktek. És gyorsan eltávozván a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futnak vala, hogy megmondják az ő tanítványainak. Mikor pedig mennek vala, hogy megmondják az ő tanítványainak, íme szembe jött ő velük Jézus, mondván, legyetek üdvözölve. Azok pedig hozzájárulván megragadták az ő lábait, és leborultak előtte. Akkor mondta nekik Jézus, ne féljetek, menjetek el, mondjátok meg az én atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Ami alatt pedig ők mennek vala, ímé az őrségből némelyek, bemenvén a városba, megjelentének a főpapoknak mindent, ami történt. És egybe gyülekezvén a vénekkel együtt és tanácsot tartva, sok pénzt adtak a katonáknak, ezt mondván, mondjátok, hogy az ő tanítványai odajöttek éjjel, ellopták őt, mikor mi aludtunk. És ha ez a helytartó fülébe jut, mi elhitetjük őt, és kimentünk titeket a bajból. Azok pedig fölvették a pénzt, és úgy cselekedének, amint megtanították őket. És elterjedt ez a hír a zsidók között minden mai napig. Húsvét ünnepe van. Újra felelevenítjük minden idők legnagyobb csodáját, a názáreti Jézus halálból való feltámadását. Minden vasárnap ezt tesszük, de így húsvétkor még hangsúlyosabban. Annak a Jézusnak a feltámadását elevenítjük fel, aki azon a bizonyos nagypénteken, a délutáni órákban kétségtelenül meghalt a kereszten. A halál azonban nem tudta fogságban tartani az élet fejedelmét, mert hogy ugyan ő harmadnapra föltámadt. Ezt hirdette az angyal itt a történetben szereplő asszonyoknak, akik a halott Jézust keresték, de szembesülniük kellett azzal, hogy Jézus él, feltámadt a halálból. Ezt a hírt vitték el aztán, és ez a hír terjedt futótűzként az ókori világban, de az azóta eltelt időben is, úgyhogy újra meg újra minden évben hozzánk is elér ez a futótűz, és itt is kell tőlem halljátok, vagy egymástól halljátok, hogy Jézus feltámadt a halálból, és él. Ennek a csodálatos hírnek néhány jellemvonására szeretném fölhívni most a figyelmeteket. Először is arra, hogy ez a feltámadás, ez egy várható feltámadás volt. Várható volt. Azt olvastuk itt a Bibliában, hogy a zsidó nép akkori vezetői, akik az úgynevezett szadduceus irányzatnak voltak a tagjai, ez egy vallási irányzat volt akkoriban a zsidók között, voltak még a farizeusok, voltak esszénusok, ez a szadduceusok, ők voltak a papok, a főpap is közülük került ki. Szóval hát ezek a szadduceus papok elmentek Pilátushoz, mert eszükbe jutott Jézus eltemetése után, hogy ez a Jézus, ez annak idején pont ő nekik egyébként arról beszélt, hogy fel fog támadni a halálból. Na, ezek a szadduceus papok egyébként nem hittek a halottak föltámadásában, az volt a sajátosságuk, hogy ők nem hitték a feltámadást. Bár ott volt az Ószövetségben, de ők ezt vitatták. Hát Jézus pont velük egyszer beszélgetvén vezette rá volna őket, de nem fogadták el a tanítását, hogy mégiscsak van halottak föltámadása. Hát itt is ugye ők Jézus halála, eltemetése után nem tudtak arra gondolni, hogy Jézus tényleg föltámad úgy, ahogy mondta, hanem csak azt tudták feltételezni, hogy a tanítványai lesznek olyan sunnyogók, hogy eljönnek az éjszaka leple alatt, valahogy sírrablást követnek el, elviszik Jézus holttestét, aztán utána elkezdik majd híresztelni, hogy föltámadt a halálból. Mondanunk se kell, hogy a tanítványunknak ilyen eszébe se jutott egyébként. Na, lényeg azonban, hogy a szadduceus főpapok bementek a helytartóhoz, és azt kérték, hogy éppen, hogy megelőzzék ezt a nagy csalást, adjon őrséget római katonákból, akik ott harmadnapig legalább, ahogy mondta ez a hitető, mondják ilyen becsmérlően Jézus, ez a hitető, ez a tévtanító, ez az álmessiás. Őrizzétek, őrizzük a sírját, hogy nehogy véletlenül megtörténjen ez, hogy elrabolják éjszaka tanítványa, és elhíresztelik, hogy feltámadt. Pilátus rendelkezésükre állt, és adott a katonáiból, menjenek, és aztán őriztessék a sírt. Azok ki is vonultak szépen rendbe. Na most, Jézus valóban jelezte előre a feltámadását. Valóban jól emlékeztek ezek a szadduceus főpapok, akkor is, ha nem hitték, amit Jézus mondott. De Jézus tényleg többször is beszélt a tanítványainak is, meg az ellenségeinek is arról, hogy föl fog támadni. Ezeket a leírásokat olvashatjuk a mindegyik evangéliumban, több helyen is. Mindig megmondta. Illetve megmondta ezt a dolgot előre, és amikor megjelent ez az angyal a sír záró kövére felülve, és jöttek ezek a Jézus gyászoló asszonyok, az angyal nekik is eszükbe jutott, hogy hát megmondta nektek, hogy feltámad. Na, a szadduceus papok emlékeztek, hogy mit mondott Jézus, az asszonyok már elfelejtették, meg a tanítványok is egyébként. Az angyal juttatta az eszükbe, hát megmondta, hogy föltámad. Hát föltámadt, úgy, ahogy megmondta. És ebből arra gondoltam, és gondoljatok ti is most erre, hogy Jézusnak a szavaiban mindig meg lehet bízni. Meg lehet bízni abban, amit ő mond. Már a Ószövetségből olvassuk, hogy Isten, amikor mond valamit, akkor nem olyan, mint az emberek, hogy hazudjon. Nem ember az Isten, hogy hazudjék, nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mondd-e valamit az Isten, mondja Mózes, amit ne teljesítene. Ígére valamit, amit ne tartana be. Hát Jézus megmondta, hogy feltámadt, hát föltámadt. Hát ez kézenfekvő. Nem hazudott nektek Jézus. És nekünk se hazudik Jézus. Hogy olvassuk itt a Bibliában az ő szavait, testvéreim, hát adjunk már a szavára. Bízzunk az ő szavaiba. Hát ő nem fog minket becsapni. Egy csomó ember becsap minket a világba. Beszélnek ezt, azt, ígérgetnek, fűt, fát, mindent, aztán utána semmi. De Jézus nem. Ő mindig betartja a szavát, testvérek. Arra építhetünk. Mondhatnám úgy is, hogy arra mérget lehet venni, de azt nem akarom most így nagyon hangsúlyozni, hogy mérget vegyetek. De építeni lehet a Jézus szavaira. Rá lehet építeni, testvéreim, a gondolkodásunkat. Ráépíthetjük az értékrendünket. Ráépíthetjük a családi életünket. Mindent ráépíthetünk. Az, hogy dolgozunk a munkahelyünkön, hogy bánunk a pénzünkkel, hogy bánunk az embertársainkkal. Mindent Jézus szavára lehet építeni. A jövőbeli reménységeinket is Jézus szavára építhetjük. Ő azt ígérte nekünk, hogy vissza fog jönni. Minden szem meglátja őt, azok is, akik átszegezték. Nem fog visszajönni? Hogy ne jönne vissza? Ne legyünk olyanok, mint az asszonyok, hogy elfelejtették, hogy mit mondott Jézus. És olyanok se legyünk, mint a szadduceusok, akik meg nem hitték el, amit Jézus mondott. Mi emlékezzünk rá, és hittel emlékezzünk Jézus szavaira, mert abban nem kell soha csalódnunk. És jó lenne, ha nem érne minket keserű csalódás. Mert Jézus azt is mondta, hogy amikor vissza fog jönni, ítélni fog élőket és holtakat. És aki nem hisz ő benne, az el fog kárhozni örökre. És aki hisz ő benne, az üdvözülni fog. Nehogy a pokolba jöjjünk rá, hogy jobb lett volna hinni neki, mint hogy nem hittünk. Az üdvösségbe kéne az a pozitív érzésünk legyen, hogy de jó, hogy adtunk a szavára. De jó, hogy adtunk a szavára. Tiszta csoda, hogy bíztunk benne. Hát bízzatok benne. Jézusnak a szavai azok mindig beteljesednek. Tehát a lényeg, hogy Jézus feltámadása a saját szavai, a saját ígéretei alapján is várható volt. Biztosan megjövendölhető volt. Bízzunk az Úr szavaiban. A következő dolog, amit szeretnék így a feltámadással kapcsolatban mondani, hogy ez megakadályozhatatlan volt. Megakadályozhatatlan. Láttuk, hogy Jézust a kereszten valóban körülölelték a halálnak a karjai. Na, aki volt már halálos veszedelemben, az tudja, hogy ez nem olyan nagyon egyszerű dolog, mint ahogy itt most beszélünk róla. Meg az is, aki már látott meghalni valami hozzátartozóját, az tudja, hogy a halál az nem olyan játékos dolog. Hát Jézust körülölelték a halál kötelei. Meghalt. Megállapították a római kivégző tisztek, hogy hát ott már nincs, nem is kell eltörni a lábszárát, mert már vége van. A másik kettőnek el kellett törni a lábszárait, hogy megfulladjanak minél előbb. Hogy a sabbatot ne sértsék meg ott a kereszten függve. De Jézusnál már nem kellett. Meghalt. Este eljött nagypénteken este felé, ugye még a 6 óra előtti időben eljött Arimátia József Pilátushoz, elkérte Jézus holttestét. Arimátia József a zsidó tanácsnak volt a tagja, nagy tanácsnak, titkos tanítványa Jézusnak. De ott, amikor meghalt Jézus, akkor vállalta őt. Eljött, hogy eltemeti az ő saját sírjába, amit magának készítetett. Kivitték a holttestet, ment Arimátiai József, mentek vele férfiak, tanítványok, mentek vele az asszonyok is, és betették ebbe a szikla üregbe, frissen vágott szikla üregbe, és egy nagy kőtömböt hengerítettek rá az ajtajára. Úgy van ott megcsinálva a zsidóknál az ilyen sziklasír, hogy van egy a sír bejárata, a szikla üreg bejárata, és előtte van egy vájú a sziklába vájva, egy lejtős vájat, és abban egy ilyen malomkőszerű kő van, és azt szépen rá tudják görgetni a sír szájára. És azt, ha valaki el akarja görgetni, akkor fölfele kell görgetni, ami nem egy olyan nagyon egyszerű dolog. Hát ugye rágördítik, és akkor megáll a sír szája, el van zárva. Hát megtörtént. Sírzája el volt zárva. Akkor megjelentek a főpapok, jöttek a katonákkal kis idő múlva, és áthúztak egy pecsétet, úgy, mint a mi plombáinkat a gázórán, vízórán, így képzelhetitek el ti is, hogy valahogy lepecsételték a sírt, hogy a manipuláció ellen valahogyan megvédjék, nehogy valaki feltörje. Nem merték az ilyen hivatalos pecséteket akkoriban se nagyon levágni, vagy feltörni az emberek. Aztán utána az őrséget szépen ott hagyták, hogy őrizzétek itt a sírt, itt kell lennetek harmadnapig, aztán majd szépen hazamehettek, visszamehettek a laktanyába, a kaszárnyába, az Antónia erődbe. Na a lényeg, hogy érezzük ezt hogy a halál fogja Jézus, érezzük, hogy beteszik abba a sírba, még ráhengerítenek egy követ is, még nem elég a kő, még le is pecsételik, még nem elég a pecsét, még odaállítják a római őrséget, akik nem voltak ilyen gyenge fickók, meg ilyen kis gyáva emberkék. Odaállították őket, hogy őrködjetek. Na, innen aztán ki nem jön senki, ugye? De ki jött? De ki jött? Mégis ki jött, mert ez megakadályozhatatlan volt, hogy Jézus kijöjjön onnan. Jézus már, amikor a földi életébe is járt, kelt az emberek között, egy csomó csodát tett. Ezt még az ellenségei se kételt. Ebben még azok se kételkedtek. Még sehol nem olvassuk, hogy bárki, a farizeusok, a szadduceusok, vagy bárki, aki ott volt Izraelben, az kételkedett volna abból, hogy Jézus csodákat tett, hatalmas csodákat. Sőt, mindig újabb és újabb csodákat vártak volna tőle. De olyan ember is, mint például egy másik, az már nem bibliai szereplő, Flavius Josephus, a zsidó történetnek az írója, még ő is hitte, hogy Jézus csodákat tett. És az összes korabeli emberek, még a Talmudban is szó van erről, hogy Jézus csodákat tett. És ezekben a csodákban, testvéreim, mindig az ő isteni hatalma lett nyilvánvalóvá. Ezek mindig az ő istenségét bizonyították. Ő nem egy ember, mert ember olyat nem tud csinálni. Nem trükkök voltak, hogy na úgy csinálunk, hogy mintha meggyógyultunk volna, meg úgy csinál a tenger, mintha elcsendesedett volna, meg úgy csinál a halott, mintha föltámadt volna, de igazából nem történt semmi. Ezek nem trükkök voltak, nem szemfényvesztések voltak, hanem valóságos események, amikkel nem tudtak mit kezdeni az emberek. De mindegy, hogy mit kezdtek vele, vagy mit nem kezdtek, az biztos, hogy Jézus az isteni hatalmát, az isteni erejét ezek által bizonyította. Sokszorosan bizonyította. Bizonyította azt, amit már az Ószövetség Istenről mond, hogyha Isten akar valamit, akkor megcsinálja. És senki nem foghatja meg a kezét, és senki nem akadályozhatja meg abba. Hogyha az Úr Jézus azt mondta, hogy ő föl fog támadni, akkor ő föl fog támadni. Ez biztos, és megakadályozhatatlan. Ő föl akar támadni a halálból, és föl is támadott. Legyőzte a halál erejét. Jézusnál, ha megállunk, és elkezdünk vele foglalkozni, és netalántán elkezdünk bízni benne, de nem netalántán, hanem bárcsak minél jobban bíznánk benne, hát a világ leghatalmasabb személyébe bízunk, akit a halál se tud megállítani. Nincs nála csodálatosabb személy, akibe bízhatunk. A harmadik vonásra lépnék, hogy Jézus feltámadása, testvéreim, biztos. Biztos. Azoknak az asszonyoknak, akik ott a sírhoz mentek azon a reggelen, egy volt biztos, az, hogy Jézus meghalt. Ez biztos volt. A történetének egyszer és mindenkorra tulajdonképpen vége. Mert a halállal out, mindennek vége van. Ez biztos volt. De amikor visszatértek a tanítványokhoz, akkor már nem csak ez volt biztos, hanem az is biztos volt, hogy Jézus föltámadt. Az egyik bizonyossághoz jött egy másik bizonyosság. A tanítványokká már teljes meggyőződéssel tudatták, hogy Jézus feltámadt, Jézus él. Mi vezetett oda, hogy az egyik bizonyosságtól eljutottak a másikig? Mi történt a kettő között? Nos, azt hiszem, hogy történt először az, hogy az Úr angyala megszólította őket. Hát az Úr angyala, hogy ugye kimentek ezek az asszonyok korra reggel a sírhoz, mert volt a zsidóknak egy olyan szokása a halottaikkal, talán még most is megvan, de abban az időben biztos, hogy volt, hogy 3 napig még újra kimentek a halottjaikhoz, a sírkertbe, mert attól féltek, hogy csak tetsz halott. És 3 nap után már nem mentek, mert addig a halott volt, akkor már utána gondolták, nem tér magához többé. Hát itt is kimentek az asszonyok, nem azért, mert várták a föltámadást, hanem ezért a zsidó szokás miatt mentek, hogy megnézzék, hogy tényleg meghalt, biztos meghalt. És ahogy ott ülnek, ott vannak a katonák is, a sír közelébe, azok is ott törködnek, és egyszer csak, mintha valami mesébe lennének, vagy nem is tudom, egyszer csak megjelenik egy angyal, egy mennyei küldött. A zsidókat ugye ez különösen megrázta, mindig minket is megrázna, megjelenne egy angyal, de őket is megrázta, valahányszor egy angyal jelent meg, mert az angyal mindig a mennynek a tisztaságában, a szentségében jelent meg, és amikor egy angyal megjelenik a Bibliában, ott mindig mindenki megrémül. Ahol valaki a mennyből jön a földre, ott mindig mindenki megijed. De nem úgy, hogy csak úgy kicsit ijed meg. Az asszonyok is megijedtek. Rettegés szállta meg őket. A katonák, ezek a bátor fickók azt mondja, hogy olyanok lettek, mint a halottak. Van egy ilyen zsidó mondás, hogy egy lépésre van valaki a haláltól, de ez a magyarba is átjött. Egy lépésre volt, lebénultak, nem tudtak mit csinálni. Hogy kivesszük a kardunkat, meg nem tudom, csapkodunk, meg nem tudom, semmi. Képtelenek voltak rá, lebénultak. És az asszony nyokhoz fordulva ez az angyal azt mondja, ti ne féljetek, hát ők a katonák félhetnek, de ti ne féljetek. Tudom, hogy miért jöttetek ide. Nem kell félnetek. És elmondja nekik, hogy Jézus feltámadt, ahogy mondta. És most menjenek el gyorsan, és mondják meg a tanítványoknak ugyanezt a tényt. Legyenek hírnökei a feltámadásnak. És közben meg mondja nekik, még nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt az Úr. Vagyis kukkancsatok be ide a sírba. Hát itt feküdt. Tudjuk a más leírásokból, hogy ott volt Jézusnak a halotti leple, amiben becsavarták a holttestet, és ott volt, az úgy le volt téve, és ott volt egy kendő, amivel a halottaknak az arcát letakarták. Az is ott, azt mondja az egyik evangélista, össze volt szépen hajtva, és le volt téve oda a padolatra, arra a kőpadolatra, ahol a holttest feküdt. Mintha olyan szép rendet hagyott volna maga után az Úr Jézus, mikor feltámadt. Na menjetek és mondjátok. Na hát ez, az asszonyok elindulnak remegve és örvendezve, ezt mondja az írás, hogy remegtek és ugyanakkor örültek. Egy ilyen furcsa érzés vegyülékez, nem? Örültek és rettegtek. Nagy félelemmel, de nagy örömmel futottak a tanítványokhoz. És amikor így futottak, na akkor történt a második dolog. Mert szembe jött velük Jézus. Maga a feltámadott Jézus. Jön velük szembe, és azt mondja nekik, legyetek üdvözölve. Ez a szó, kairete, így köszöntek a görögül, azt jelenti, örvendezzetek, örüljetek. Hogy mentek az asszonyok? Félve és örülve. Mondja nekik Jézus, örüljetek, örvendjetek. Hát örüljetek. Hát miért örüljetek? Hát azért, mert élek, azért örüljetek. Ugye, hát én halott voltam, de íme élek örökkön örökké. Mondja nekik utána, hogy a következő szava az volt hozzájuk, hogy ne féljetek. Ugye, hogy mentek? Félve és örülve. Örüljetek, és ne féljetek. A félelmet akarja bennük redukálni, lecsökkenteni, eltüntetni belőlük, az örömet akarja, hogy túláradó legyen bennük. Egyre jobban örüljetek. Hát élek. És közben az asszonyok mit mond, azt olvassuk, leborulnak a lábához. Átölelik a lábait. Érzik, hogy ez nem egy szellem, akit látnak, már azt hitték volna, hogy szellem, de nem szellem, ennek van bőre, van húsa, meg lehet fogni. Átkarolták, szorították. Hát életüknek a legtragikusabb napjait élték át az előző napokba. Ugyanezekről az asszonyokról írja az evangélista, hogy ott állt a Krisztus keresztje alatt. Hát ha mi is ott álltunk volna egy kereszt alatt, amin a szerettünket kivégzik, azt hiszem, hogy eléggé meglettünk volna rettenve mi is. Meg azt se tudnánk, hogy hol vagyunk, meg mi van. És ezek az asszonyok ugyanezzel a lelki állapottal mentek oda, teljesen csalódottak voltak, teljesen össze volt törve a szívük, abszolút reménytelenek voltak, és akkor most hirtelen a pokolból szinte a mennybe kerülnek, a mélységből a magasságba, mert Jézus él. El tudjuk képzelni ezt az örömöt? És a félelem csappant bennük. És amikor már így átölelik Jézus, akkor hallják Jézustól azt a szót, hogy na most menjetek, és mondjátok meg az atyám fiainak, nem azt mondja a tanítványaimnak, hanem azt mondja a testvéreimnek. Mondjátok meg, hogy Galileába fogunk találkozni, ott azon a helyen, ahol megbeszéltük. Jöjjenek oda. És az asszonyok ezután fölkeltek onnan, nem tudom Jézussal mi történt, valószínűleg eltűnt előlük, de ezzel a kitörő örömmel mentek, és oda mentek a tanítványokhoz, és elmondták nekik, hogy Jézus él. A tanítványok persze legyintettek rájuk, mondták, ez csak valami asszonybeszéd, itt az álmaitokról beszéltek, meg a halucináltatok, meg nem tudom, mindennek elmondták őket, mert ez csak ilyen asszonyi őrültség, hogy Jézus feltámadt alába, de aztán ugye a tanítványok is rájöttek, hogy Jézus tényleg föltámadt. Hát testvérek, biztos, hogy feltámadt? Biztos, hogy feltámadt. Annyira szép az a új szövetségben, hogy ahogy kezdjük olvasni az evangéliumokat, mind a négy evangélium úgy beszél erről a tényről, amit az asszonyokkal először az angyal közölt, aztán maga Jézus, hogy feltámadt. Mindegyik evangélium közli velünk ugyanezt a tényt. Feltámadt Jézus. Ezt szó szerint értsétek. Azért mondom, mert sokan úgy veszik ezt, tudom, így húsvétkor is, én is úgy vettem sokáig, hogy ez csak valami szép mese. Biztos az apukám ilyen szép meséket szeret mondani, de nem. Ez nem szép mese. Rájöttem, hogy ez valóság. Ez egy történet. Jézus tényleg föltámadt, és utána olvassuk testvérek az apostolok cselekedeteiről írt könyvet, ami a Jézus mennybe menetele utáni eseményeket írja le. Mindegyik apostoli prédikációban, Péter apostol, Pál apostol tartotta, mindegyikben ott van ez, hogy Jézus meghalt, de föltámadt. Meghalt a mi bűneinkért, de föltámadt, hogy hívjon minket, hogy üdvözítsen minket, hogy új életet adjon. Mindegyikben ott van. A kereszténységnek, tegnap is elmondtam itt a délutáni alkalmon, ez volt a legfontosabb üzenete, Jézus meghalt és föltámadt. Ezt mondta Péter apostol, Péternek mindegyik prédikációjában benne van, amit olvasunk. Pünköstkor prédikált, elmondta a zsidóknak. Ment Kornélius házába, a római százados házába, ott is elmondta. Nem szégyelték ezek, hogy mi itt ezt hisszük. Hát sőt, így van. Akkor aztán olvassuk Pál apostolról, nagyon érdekes dolog, hogy Pál apostol később lett keresztjén. Ő egy darabig üldözte a keresztjéneket, és akkor olvassuk, hogy a damaszkuszi úton megjelen neki Jézus. Éppen a keresztjének kiirtására igyekezett Damaszkuszba, megjelen neki Jézus. Mondja a korintusi levélben, hogy nekem megjelent a Krisztus. És aztán utána ő meg átgondolta az egész dolgot, és átállt Krisztus oldalára, a feltámadott Jézus oldalára, és 3 évig valahol készülődött a missziói szolgálatára. És 3 év múlva, írja a Galata levélbe, elmentem Jeruzsálembe, és találkoztam Péterrel. Péter apostollal. És azt mondja ott, a magyar fordításból nem jön ez ki olyan világosan, de azt mondja, hogy meglátogattam Pétert Jeruzsálembe. De ez a meglátogattam szó, ez úgy van görögül, hogy historeo. Ami nem azt jelenti, hogy elmentem hozzá egy udvariassági látogatásra, hanem azt jelenti, hogy átbeszéltük a dolgokat, mélyen átbeszéltük a dolgokat, hogy ő mit tapasztalt ezzel a Jézussal. Hogy volt, mint volt. Péter első rangú forrás volt Pál számára. És alaposan átbeszélték, hogy biztos ezt a feltámadás kérdést is, hogy mi volt ott te? Hogy volt ez, Péter? És ez a Pál apostol, aki már 20 éves korában majd két doktori címmel rendelkezett, ez átállt teljesen Jézus oldalára, és utána ő bárhova ment, mindenhol ugyanazt mondta. Jézus meghalt a mi bűneinkért. De ugyanez a Jézus feltámadta a halálból. Tanította mindenhol. Ment Pizidia Antiókiába, van egy prédikációja. Aténbe, a nagy Aténbe, ugye a kultúra fellegvárába. Ott állt, és ott beszélt erről, az emberek hülyének nézték a szószoros értelmében. Azt mondták, hogy ez valami őrült ember, ez a feltámadásról beszélnek, hogy Isten bizonyságot tett valakiről azáltal, hogy feltámasztotta, ez valami. De Pál csak mondta, mindegyik levelében ott van, a római levélben, a korintusi levélben egy nagy himnuszt ír a feltámadásról, a Timóteushoz írt levélben, mert a kereszténységnek testvérek mind a mai napig. A leglényegesebb mondani valója, hogy az a Krisztus, aki a bűneinket magára vette, és meghalt azok ítéletek következtében, Isten őt sújtotta mindnyájunk bűnére, a kereszten ezért halt meg. De utána Isten, amikor elvégezte ezt az áldozatot, az engesztelő áldozatot, föltámasztotta Jézust. És Jézus föltámadta alából, és él. És sőt, őt felmagasztalta az Isten, és mindenek fölötti úrrá tette. Ezt testvéreim, hogyha a kereszténységetekben ennek nincs helye, nem vagytok keresztjének. Én sem vagyok az, ha nincs helye a hitembe ennek. A kereszténységnek ez a non plus ultra, vagy hogy mondjam, a színek van onja, inkább ezt mondom. Vagyis a non plus ultra az is egy csodálatos dolog, de ez a színek van onja, azt jelenti, hogy ami nélkül nincs semmi, ami nélkül nincs kereszténység. Az alfája és az omegája ennek a mi hitünknek. Aki nem hiszi, még nem keresztény, csak úton van oda. Aki hiszi, az már keresztény. Hiszed, hogy Jézus érted, halt meg és támad fel? Akkor keresztény vagy. Biztos? Biztos. Az utolsó pont, amit a feltámadásról mondanom kell még, hogy ez a feltámadás, testvéreim, dicsőséges feltámadás volt. Dicsőséges. Mi is lehetne más? Aki legyőzi a halált, az dicsőséges. A dicsőséges szó az azt jelenti, a héber nyelvben a dicsőség kábód, azt jelenti súly. Nehéz súly. Jelentőség. Ez ugyanúgy azt jelenti ma is, testvérek, Jézus a dicsőséges feltámadásra beszélek, azt jelenti, hogy Jézus feltámadásának súlya van, testvérek. Ez a tény, hogy ő föltámad, sújtott például a személyének. Ki támad föl a halálból? Konfucse? Buddha? Vagy kicsoda? Mohamed? Ha föltámadtak volna, oda kéne rá figyelnünk, de csak egy valakiről olvassuk, az egész történelemben, hogy feltámadta a halálból, dicsőséges állapotban, és ez Jézus. És amikor ő föltámadta a halálból, azt mondja Pál apostol, hogy Isten bizonyságot tett arról, hogy ő az Istennek a fia. Ő egy rendkívüli, isteni személy. De nem csak Jézus személyének ad egy rendkívüli szint ez a tény, hogy föltámadt a lából, testvérek, hanem a tanításainak is. Hát ha valaki tanít minket, és utána meghal, hát lehet, hogy nagyon okos ember volt, de hát azért nem biztos, hogy mindent tudott. De aki tanított minket, és feltámadt a halálból, nem kéne odafigyelni jobban a tanításaira? Mit tanított Jézus? Erről, arról, önmagáról, az Istenről, a mennyről, a pokorról, arról a világról, amit nem látunk, arról a világról, ami eljön. Ennek a világnak a múltjáról, vagy eredetéről. Vagy mit tanított a helyes életvitelről, vagy mit tanított az valódi értékről. Akinek élő Jézusa van, testvérek, azt mindig jellemzi ez, hogy issza Jézus tanítását. Mert az egy feltámadott személynek a tanítása. Páratlan tanítások, az igazság tökéletes pecsétjével. De Jézus tetteinek is súlyt ad a feltámadás. És még sorolhatom, testvérek, súlyt ad Jézus halálának az, hogy ő föltámadta halálból. Pont ezt teszi hitelessé azt, hogy ő tényleg a bűneink büntetését vette magára, mert Isten utána őt feltámasztotta halálból, és él. Hát ezért halt meg, és ezért támad föl, mert bemutatta az engesztelő áldozatot, és Isten nem hagyta őt a sírban. Kihozta a sírból a juhoknak nagy pásztorát. Igazolta, hogy a halála engesztelt engem. Megbocsáttattak a bűneitek. A bizonyíték bűnbocsánat bizonyíték az, hogy feltámasztottam a fiamat. És még egyet mondok, hogy sújtad Jézus hívó szavainak, testvérek ez. Az ő feltámadása sújtad az ő hívó szavainak. Nekünk is mondja a Bibliában, hogy kövess engem. Kövess engem. Hát ez miért kövessem? Egyáltalán milyen jogon hív engem arra, hogy én őt kövessem, ne a saját eszemet, vagy nem tudom én kicsodát. Milyen jogon? Az a feltámadás jogán, az isteni jogán hív. Hogy kövess engem, szabd magad hozzám, idomulj az én akaratomhoz, az én igéimhez. Hív minket a követésébe. Úgy hív, testvéreik, hogy nem halljuk őt egyenesen. Egyikünk se hallja őt, úgy, hogy így mondjam, közvetlenül. De mégis a Biblián keresztül halljuk. És jön egy lelkész, vagy jön egy egyszerű hívő ember az utunkba, aki bizonyságot tesz nekünk, rajta keresztül is halljuk. Hív minket Jézus. A feltámadott hív. Nem egy halott hív. A feltámadott hív minket. Mit csinálunk ezzel a hívással? Egyet kérdezek még, aztán befejezzük. Illetve én befejezem a prédikációt. Hogy tudnélik, ha itt van ez a Jézus, akinek a feltámadása ilyen dicsőséges, akkor neked ez a Jézus, és nekem, magamat is kérdezem, nem csak nektek prédikálok, magamnak is, neked és nekem ez a Jézus hol van az életemben? Hol? Persze, ilyen reflexzerűen szokták mondani emberek, hogy hát az első helyen. Tényleg? Merjük megkérdőjelezni magunkba ezt, hogy tényleg? Ő az értékrendünknek, a értékpiramisunknak a csúcsa, a értékrendünknek a teteje? Tényleg? Nem úgy van, hogy akkor, amikor kedvem van hozzá, akkor ő az első, de egyébként nem. Amikor nekem előnyös, akkor igen. Amikor van rá időm, akkor igen. De értitek, hogy tényleg ő az első? Mert akkor tényleg, ha tényleg, akkor mindegy, hogy hazajön a gyerek, meg az unoka, akkor nem megyek a templomba, mert itthon van a család. Na mindegy. Nem ők az elsők, ő az első. Ilyen kis apró dolgok ezek, testvérek. Meg ha ő az első, akkor nem, hogy fáradt vagyok. Nem is megyek a templomba, nem megyek a közösségbe, nem törődök el, mert fáradt vagyok. Hát akkor ő az első, vagy a fáradtság az első. Tehát mindig az az első, aki meghatározza azt, hogy mit döntök, hogyan járok el. Mire adom a pénzemet? Abba is, nem? Hát egy csomó embernek mondják, hogy Jézus az első, persze, hát ő az első, de a hasukat jobban szeretik. A családjukat jobban szeretik, a munkájukat jobban, minden, az emberek véleményét is többre tartják, mint Jézus személyét. Legyen ez a feltámadott úrtestvérek méltó arra, hogy legyen az első az életünkben. A legfelsőbb tekintély, a minden. És hogyha nem vagyok biztos abban, hogy Jézus feltámadt, na, tényleg befejezem. Olyan sok mindent tudnék mondani még. Ha nem vagyok benne biztos, hogy én, hogy lehetek benne biztos? Várjak angyal megjelenésére? Majd akkor biztos leszek? Vagy várjam, hogy megyek hazafelé, majd egy sötét utcán az Jézus egyszer csak elém áll? Ne, testvérek. Nincs más nekünk, nincs más lehetőségünk, mint hogy a Bibliára hallgatunk. Jézus a Bibliából szól hozzánk, és itt mondja nekünk is, hogy ő feltámadott, és él. És adjunk erre a szóra, amit itt mond, vagy amit most éppen az én szám által mond nektek, hogy ő él. Adjunk a bizonyságtétel szavára. Ne olyanok legyünk, mint a férfi tanítványok, amikor jöttek az asszonyok, beszéltek nekik, hogy föltámad, ugyan már. Te is csak meg vagytok zavarodva. Aztán csalódniuk kellett pozitíven, mégiscsak igazat mondtak. Hát mi nekünk is ez van, testvérek, nem tudunk más tenni, ez van. Hogy megadatik, hogy valaki jön, és nekünk a Bibliából beszél, és elmondja nekünk ezt az egyszerű, világos dolgot, hogy Jézus meghalt a bűneidért, és föltámadt, és él, és hív téged, és vár téged, hogy legyél egészen az ő követője. Add neki a szívedet. Higgyetek a szónak. Higgyetek az igének. Adjatok erre a szóra, beszédre. És utána majd tapasztalni fogjátok, hogy Jézus tényleg él. És azt, amit a kis papírra írva kaptatok, az az ígét, meg fogjátok tapasztalni. Én is tapasztalom, s ti is. Hogy aki hisz, az boldog. Nem? Ezt mondta Jézus Tamásnak. Te most nagyon örülsz, Tamás, mert láttál engemet, és akkor hittél. De boldogok, akik nem látnak engem, és mégis hisznek a szavamra, és az enyéimnek a szavára. Hát adjatok az ígére, higgyetek az ígének, és élő Jézusotok lesz, aki boldoggá tesz titeket a földön is, és örökké. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézusunk, hogy bizalommal szólhatunk hozzád, aki valóban föltámadtál a halálból. Köszönjük néked, hogy ez a feltámadás, ez várható volt, hiszen te mondtad, hogy meg fog történni, és te mindig igazat mondasz. Köszönjük néked, hogy ez feltartóztathatatlan, megakadályozhatatlan volt ez a feltámadás, mert téged senki nem akadályozhat meg abban, amit elterveztél, hogy megtedd. Köszönjük néked ennek a ténynek a biztosságát. Áldunk azért, hogy hozzánk is elér a Biblián keresztül ez a biztos bizonyságtétel. Meghaltál, de föltámadtál. És köszönjük néked ezt a feltámadást, aminél nincs dicsőségesebb esemény ebben a történelemben, és ami olyan rendkívüli fénybe állítja be a te személyedet, tetteidet, a te tanításaidat, a te hívó szavadat, és ami megkérdőjelez bennünket, az értékrendünket, és választás elé állít. Kérünk téged, segíts bennünket hinnünk, először hinnünk, vagy újra és újra hinnünk az írást, hinni az ígét, és követni téged, ami megváltónkat, a mindenség urát. Úr Jézusunk, hadd boruljunk le előtted, mint azok az asszonyok, amikor átölelték a lábaidat, ott a sírkertben, ahol előttük állt az élet, az örök élet, az üdvösség. Mi is hadd öleljük át most a te lábaidat, és hadd magasztaljuk a te nevedet örömmel és békességgel. Segíts, Urunk, hogy kimenjünk innen, és aztán legyünk hírnökeid, legyünk akik bátran, akik nagy-nagy örömmel a szívükbe, nagy-nagy békességgel a szívükbe, mondják másoknak is, Jézus él. Hadd lássák rólunk is, hogy a kereszténység az nem egy halott kultusz, hanem egy élő személynek a követése. Légy velünk, kérünk, áld meg Isten tiszteletünk további részét, áld meg családjainkat, áld meg népünket, városunkat, pont magadhoz, Urunk, minél több honfitársunk szívét, lelkét, hogy benned találják meg igazi boldogságukat. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Amint láthatjátok, testvéreim, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik bírják egyházunk felhatalmazását, és szívüket is elkészítették, azokat szeretettel hívjuk és várjuk úrvacsorai közösségünkbe. Hirdetem a testvéreknek a holnapi Isten tiszteletünket. Holnap is 9 órakor tartunk Isten tiszteletet. Tekintettel a hangom kissé ramaty állapotára legátusunk lesz Szabó János, atyánk fia, aki kistelekre menne majd. Ő fog holnap prédikálni, így készüljetek. De holnap is itt lesz az úrasztala, megterítünk, és mindenkit hívunk az úrasztalához holnapi napra is. Hirdetem még azt, hogy esküvőre készülődik a gyülekezetünk. Két fontos tagunk, Lubsa Tamás és Erdélyi Eszter doktornő, kötnek házasságot május 4-én. 14 órakor itt a mi templomunkban. Isten vigye teljesedésbe a házasulandók szent szándékát. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora,